A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Hogyan tartsuk meg a vágyat, a tüzet a párkapcsolatunkban, erről beszélgetünk ma is. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott kedd esti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. Az elmúlt műsorokban azt boncolgattuk, hogy miként tarthatjuk fenn, őrizhetjük meg párkapcsolatunkban a tüzet és a vágyat. Beszéltünk a fantázia képzelet, valamint az önkifejezés jelentőségéről. Kérlek, foglald össze, miért fontos ez a három dolog tehát a fantázia és az önkifejezés, valamint a képzelet.
Ez a három egybe foglalva azért olyan nagyon jelentős, mert egyszerre fejezi ki azt, hogy szabadon képes vagyok magamat megjeleníteni, ez az önkifejezés, nem a gátlások uralma alatt élek, amiből az következik, hogy 25-ször átgondolom, átrágom, és még akkor se tudom azt mondani, hogy kérem, vagy vágyom rá, vagy akarom, és a többi, és a többi. A fantázia, a képzelet, a kettő nem teljesen ugyanaz, mert a fantáziámban olyat is tudok fantáziálni, ami irreális, a képzelet, vagy a képzelő erő alatt pedig azt értjük, hogy valamit elképzelek, ami egyébként valóságos, csak most éppen nincs itt, vagy éppen nem csinálom. Ez pedig tulajdonképpen fönn tudja tartani a szenvedélyt. Mégpedig abból a szempontból, hogy amikor valamit elképzelek, vagy valamire vágyakozom, és valamiről fantáziálok, akkor még nem az enyém, még valami nem teljesedett be, még valami nem történt meg, még valami nem itt és most van, még csak elképzelem, még csak fantáziálok róla, márpedig a vágy és a szenvedély az éppen ebben a még nem teljesedett be-ségben igazán elevem.
Az önkifejezésnek hol van itt a szerepe? Mi a szerepe?
Az önkifejezésnek abban, ahogyan tulajdonképpen aztán a képzeletemben, a fantáziámban megjelenő tartalmaknak elkezdek szabad folyást engedni. Elkezdek kifejezni valamit abból, ami a fantáziámban megjelent. Elkezdek kifejezni valamit abból, amit elképzeltem. Ezzel az önkifejezéssel mindig egy kicsit kockáztatok is. Mert nem tudhatom, hogy te mit szólsz hozzá. Hogy ez neked rendben van, vagy nem? Hogy abban a dilemmában, amiről beszélünk most már hetek óta, hogy biztonság és szenvedély, hogyha szenvedélyesen kifejezem magamat, egy vágytól indítva, valami olyan tartalmat is behozva, ami az én képzeletemben már valóságként megjelent, és már fantáziáltam róla, akkor az lehet, hogy neked sok. Lehet, hogy kikezdi a biztonságos megegyezéseinket, hogy ez most lehet, vagy nem lehet, hogy a sértő, vagy bántó, vagy sok. Ezért kétség kívül, aki szenvedélyes társkapcsolatban akar élni, abban mindig is realitás lesz a félelem. És ezért a szenvedélyességhez nagyon fontos, hogy ha azt mi értékesnek tartjuk, hogy a félelemmel a szó legjobb értelmében meg tudjunk barátkozni, mert ez tulajdonképpen nem egy olyan értelemben fenyegető félelem, hogy minden tönkre mehet, hanem inkább egy olyan félelem, amely arra vonatkozik, hogy az egyensúlyunkat el tudjuk veszteni. Hogy történhet valami olyasmi, ami aztán egy újfajta egyensúlyt fog igényelni. Majd beszélni kell róla, vagy majd valahogy tisztázni kell a helyzetünket, vagy félreértések történhetnek, vagy egyszerűen csak valami az én önkifejezésemmel összefüggésben találkozhat azzal, hogy te azt mondod, hogy nem. Ez esett nekem rosszul. De neked is rosszul esett az, ahogyan én kifejezem magamat. Vagyis itt például akkor rögtön megjelenik egy újabb téma, amiben nem szeretnék belemenni, csak meg szeretném nevezni, ez pedig az érzelmi és társas intelligencia. Vagyis, hogy létrejönnek érzések és érzelmek ezeknek a kifejezése, és hogy ezekben elég otthonosan tudok-e mozogni.
A keddesti alkalmak egyikén arról is szóltál, arról is beszéltél, hogy az életünkben számos szerepet töltünk be, számos szerepet élünk meg. Ilyen szerep férnek és feleségnek lenni. Ehhez a szerepekhez is kapcsolódnak szerepelvárások. Milyen elvárások vannak bennünk e két szereppel kapcsolatban?
Elsősorban abban a körben gondolkozunk, hogy tartós kapcsolat, életre szóló kapcsolat, hűséggel, elköteleződéssel, örökérvényűséggel, és hogy ezeken a kapcsolatokon belül mit tudunk kezdeni a szenvedéllyel, a szenvedélyességgel, a vágyjal. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert ha egy tartós kapcsolatban gondolkozom, akkor ahhoz fogom átgondolni, vagy ahhoz fogom kapcsolni az igényeimet, a vágyaimat, jelen esetben az elvárásaimat. Tehát akkor azt mondom, hogy a férjem legyen hűséges, legyen kitartó, legyen megbízható, legyen mindig elérhető, de ne is csak nekem, gyerekek felé is. Ne is csak nekem, hanem hát, hogyha mondjuk az én anyukám vagy apukám nincs jól vagy beteg, akkor természetesen ott is lehessen rá számítani. Akkor ő legyen egy igazi társ, hiszen attól férj és attól feleség. Na, ha ő egy igazi társ, akkor érezzem magamat biztonságban mellette. Akkor legyen kölcsönösség köztünk. Akkor legyen köztünk őszinteség, ha nem is akarom sorolni, mert egész ijesztő már, hogy micsoda hatalmas listával tudunk megházasodni. Vagyis a szerepelvárások egy hosszú távú tartós kapcsolatban elég hosszú listát töltenek meg, és ezek az elvárások, és ez a mi témánk szempontjából a fontos, inkább a biztonság irányában vannak. Ugye, hogy legyen megbízható, legyen társ, lehet se rá számítani, és a többi, és a többi. Igen. De a másik oldalon ott van a szenvedélyesség, aminek mindig van egy félelem és egy kiszámíthatatlanság része. Mindig van egy kockázat része. Mindig van egy újdonság része. Miért olyan fontos ez a mi témánk szempontjából? Azért, mert hogyha vállalom a szenvedélyességgel együtt járó kockázatot, akkor rácsodálkozom arra, hogy például a tartós társkapcsolatok ideájából milyen nagyon tud hiányozni, vagy mennyire a sor legvégén van az, hogy szenvedélyes szerető. Most a szerető alatt a társkapcsolaton belül megélt szenvedélyes szexualitásra gondolok. Hát ez nagyon a hátul szokott lenni. Most ez nagyon a sornak a végén van, akkor tulajdonképpen valami, amit egyébként értékként élnénk meg, az, ahogyan a sor végére kerül, és az árnyékba kerül, ennek a hiánya észrevétlenül kezdi fölmorzsolni a kapcsolati elégedettséget. És az ebben az elgondolkodtató, hogy tulajdonképpen mi magunk szoktuk általában a súlypontot a férjnél, vagy a házastársnál, inkább abba az irányba vinni, hogy biztonság, hogy megbízhatóság, kiszámíthatóság, és a többi. De ez kétség kívül nehezíteni fogja a szenvedélyességet. Miközben ennek a csökkenése nagy valószínűsége, legalábbis sokaknál, éppen hosszú távon elégedetlenséget fog előidézni.
A férj és a feleség szerephez kétféleképpen viszonyulhatunk. Mely ez a két út, ami előttünk áll? Mely ez a két lehetőség?
Minden szereppel kapcsolatban, ahogyan azt egyrészt magunkra akarjuk venni, vagy szívesen magunkénak érezzük, vagy esetleg egy megbízatást élünk meg a társunk részéről, vagy akár a munkahelyen, a szerephez akkor szerepelvárások fognak kapcsolódni, és akkor ott lesznek feladatkörök ezzel összefüggésben, és. Ez mit is jelent? A kutatások szerint 10 emberből 9 valamiféle szerep elvárásnak úgy kíván megfelelni, hogy háttérbe helyezi saját magát, a saját színességét, eredetiségét, a saját egyediségét, és vélt vagy valós elvárásoknak akarván megfelelni, önmagát próbálja ebbe a szerepbe és a hozzá kapcsolódó elvárásokba bele szorítani, bele gyömöszölni. És akkor azt mondom, hogy hát akkor természetesen itt az alkalmazkodásra kell a hangsúlyt fektetni, akkor ebből is visszaveszek, ezt egyáltalán nem jelenítem meg, hát erről ne is beszéljünk, erről jobb, ha nem is beszélünk, na erről szó se essen, jaj, ez fenyegető lehet, akkor ezt inkább hagyjuk. Ennek hosszú távon a szenvedélyt nem segítő következményei vannak, hiszen éppen azokat a kreatív és spontán és eredeti és élettel teli részeimet kezdem el agyonkorlátozni, amelyek a szenvedélyben nagyon nagy jelentőséggel bírnak. 10 emberből egy az, akire általában jellemző, hogy azt mondja magáról az esküvő napján, hogy már most én férj vagyok, házastárs vagyok, házas ember vagyok. És hogy akkor nem az jut eszébe, hogy akkor ezt ki mit gondol, hogy hogyan kellene neki csinálnia, beleértve akár a feleségét vagy férjét, hanem hogy hogyan tudnám én saját magamhoz formálni ezt a szerepet. Úgy, hogy én egészen olyan férj tudjak lenni, nagyon-nagyon olyan férj, olyan ízig-vérig olyan feleség, mint amilyen én magam vagyok.
Nekem úgy tűnik, és talán fogalmazhatok úgy, hogy manapság, minthogyha változóban lennének a szerepek, vagy talán inkább a szerepelvárások, az elvárásaink a jó feleség, vagy a feleséggel és a férjel kapcsolatban. Azért gondolom ezt, és nagyon elgondolkodtatott engem az, amit egyik kedesti alkalmon említettél, hogy csupán egy-két generáció óta jellemző az társadalmi szinten, hogy szerelemből házasodunk. Nem is tudjuk talán azt, hogy ennek milyen következményei vannak.
Ez azért nagyon-nagyon izgalmas, mert ha szerelemből házasodunk, az nem azt jelenti, hogy akkor egyszer s mindenkorra annak egy oldalú hatásaival kellene számolnunk. Mire gondolok? Hogy a szerelemmel hormonális élettani változások is együtt járnak. Minél inkább szerelmes tud lenni valaki, nem egyformán vagyunk szerelmesek, annál inkább létrejönnek a hormonális változások. A hormonális változások eltarthatnak másfél-két és fél évig, aztán lecsengenek. De a szerelem, hogyha ez a kifejezés elhangzik, hogy szerelem, általában a hormonális bummal, ezzel a nagyon erőteljes élettani változásokkal is leírható jelenséggel kötjük össze. Ugye azt mondjuk, ó, szerelmes, lilaköd, rózsaszín szemüveg, szinte elvesztette a fejét, semmi más nem érdekli, mint hogyha valamilyen kábítószeres befolyásoltság alatt lenne, és ezek mind reális meglátások. Ezért azt gondoljuk, hogy a szerelemből egyértelműen a szenvedélyesség következik. Hosszú távon azonban ez nem így van. A szerelem logikájából rövid távon, ameddig a hormonális változások nagyon erőteljesek, és az átlagos hormonháztartásunkhoz képest nagyon különbözőek, addig valóban a szenvedélyesség, a vágy, a birtoklás, a beteljesedés után való epekedés az, ami nagyon jellemez bennünket. Hát ez, ha valaki volt szerelmes, pontosan tudja, hogy körülbelül miről is van szó. Igen ám, de a szerelem hosszú távon egy sajátos átalakuláson megy át, mégpedig, hogyha beteljesedett a szerelem, és már a feleségem és a férjem az, akiben szerelmes voltam, akkor éppen a szerelemnek a logikája az, hogy akkor legyél az igazi. Hát azért lettem beléd szerelmes, hát azért vagy te az egyetlenem, a rendkívüli, az igazi, a nagy ő, akit a szerelem lévén fedeztem föl magamnak, hogy akkor legyél az igazi. Ebben a pillanatban, ahogy eltelik a 4., 5., 6., 7., 8. év, egyre inkább a súlypont a szerelem miatt. Oda kerül, hogy jó, hát ha legyél az igazi, akkor minden vágyamat te teljesítsd be. Lesz rengeteg elvárásom, de irreális elvárásaim is lesznek. Ráadásul korlátozni is akarlak téged. Ráadásul meg akarom mondani, hogy mi, hogy legyen. Mert biztonságban akarom tudni magamat, hiszen te vagy az igazi. Hát ha te vagy az igazi, akkor ne is haragudj, nem veszthetlek el. Hát, ha te vagy az életemben a nagy ő, most ehhez még azt is oda kötjük, hogy Isten is téged rendelt nekem, hát ne haragudj, akkor ne ugráljál. Tehát akkor te akár merre ne nézzél, akár merre ne forogj, akár merre ne járjál, tehát ez akkor élet-halál kérdés. És érdekes módon pont a szerelem ihletettségéből, de már nem az első szakaszban, jelenik meg egy nagyon sajátos folyamat, amit tulajdonképpen úgy írhatunk le, még hogyha egy kicsit csarkosan is mondom, ellenőrizni, kontrollálni és birtokolni akarlak. Nem lehetsz senki másé. És ebből mi fog következni? Ez nem fog jól hatni a szenvedélyre. Tehát a szerelem az első időszakban pesdíti a szenvedélyt, később pedig éppen hogy nem.
Hogy oldhatjuk fel ezt a számomra ellentmondásnak tűnő helyzetet?
Például, hogyha meg tudjuk őrizni azt, amiről itt beszélünk, a szenvedély tüzét, vagyis megengedem a szerelmemnek, aki már most a férjem vagy feleségem 5 éve, 10 és 15, hogy olyan módon is élhesse az életét, amilyennek számomra bizonyult a szerelem kezdeti időszakában. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy elfogadom, hogy a társam most is szabad. De mi elköteleződtünk egy életre szóló, hűségben megélt, gyerekekre nyitott, fölbonthatatlan társkapcsolatra. Tehát ennek a keretén belül azonban megengedem, hogy te szabad ember legyél. Ezt elismerem és elfogadom. Elismerem az emberi kapcsolataidat. Megengedem neked, hogy vágyaid legyenek. Megengedem, hogy tessen neked egy másik férfi, vagy egy másik nő, hogy megengedem, hogy ez lehetséges legyen, hogy mindez azzal együtt jár, hogy megengedem, hogy néha távol legyél tőlem fizikailag, és azt is megengedhetem, hogy néha érzelmileg is távolabb legyél tőlem. Mindezt azért is engedhetjük meg magunknak, mert van egy biztos talajunk, ez az elköteleződés. Török érvényűen hűségben akarunk együtt élni. De ahhoz, hogy a vágy és a szenvedély föl tudjon megint lobbanni, ahhoz éppenséggel akármilyen furcsa is, de hát nagyon logikus, szabadságra van szükség. Az elveszíthetőségre. Arra, hogy vágyakozzam utánad, és ne azt éljem meg, hogy az enyém vagy, hogy birtokon belül vagy, hogy azt kell csinálnod, amit mondok, hogy a végletességig kontrollállak és szabályozlak, hogy mit és hogyan és mikor. Hát ezt éppen nem szítja föl a vágyat, de ha megengedem azt, ami egyébként a realitás, hogy szabad vagy, sőt, megyek még egy lépést, hogy nem csak, hogy szabad vagy, hanem hát mi az, ami vonzó benned? Mondjuk a férfi mit mond? Hát az, hogy van egy női kisugárzásod. Hogy van 2-3 gyerekünk, de nem csak anyának látlak, de kezdeti időben nem anyának láttalak. Hogy mérlegeltem ezt, hogy te jó anya leszel, de hát elsősorban nem anyának láttalak, és a vágyam és a szenvedélyem nem egy jövendőbeli anyára vonatkozott, hanem egy nőre. Most, ha én a szabadságban megengedem azt, hogy te lehessél nő, akkor akár ezt is mondhatom, hát akkor neked erotikus kisugárzásod lesz. Hát ezt megengedem neked, akkor te is megengedheted magadnak. Az is lehetséges persze, hogy te ezt mindig is megengedted magadnak, csak én próbáltam korlátozni. És azt mondtam, nem. Te az erotikus kisugárzásodat légy szíves, csak a 4 fal között éld meg, mert az összes többi nagyon veszélyes és fenyegető ránk nézve. De ha én megengedem azt, hogy ez lehessen, érdekes módon ez azt fogja magával hozni, hogyha én persze egy eléggé érett személyiség vagyok, vagy ebbe az irányba megyek, hogy nem a féltékenység fog rajtam a maga őrületével előtt venni, hanem el tudok kezdeni megint vágyakozni utánod. És azt mondom, hogy te a világ legszerencsésebb férfia vagyok, hogy egy ilyen nő volt belém szerelmes, és hogy egy ilyen nővel élhetek együtt, aki ennyi férfinek is tetszik, akinek ilyen kisugárzása van? Vagy fordítva nőként azt mondom, hogy hát azért néha elnézem a férjemet, szóval micsoda egy ügyes ember. Hát szóval például, amikor beszél egy társaságban, hogy hát nem lehet nem őt hallgatni. Vagy amikor elmondja ezt a viccet, hát szóval, na, hát nem véletlen beleszerettem. És nyilván, amikor mondjuk az én férjem beszél egy társaságban, akkor más nők is nézik, más nőknek is tetszik, és őket is leköti. Most, ha én ezt megengedem neki, hogy ő egy társaságban ilyen lehessen, de közben én most egy bizonyos távolságból szemlélem őt, egyszer csak a vágyamnak a személyévé válik.
Jól érzem, hogy ezt a szabadságot tanulnunk, gyakorolnunk kell, talán pont abból fakadóan is, hogy kevés ilyen példa van előttünk a szüleinkkel, a nagyszüleinkkel kapcsolatban, abból fakadóan, hogy korábban nem a szerelmi házasság volt a jellemző.
Igen, és kétség kívül nem, hogy nem ez volt a jellemző, hanem más félelmeink sokkal inkább előtérben voltak, és más vágyaink sokkal inkább előtérben voltak. Hát a nagyszüleink nemzedéke még a társválasztásnál is legyen mit enni, legyen mit inni, legyen fedél a fejünk fölött, legyen valaki, legalább egy ember a világban, akire számíthatok, akibe kapaszkodni tudok. Sokkal elemibb vágyaink ösztönöztek, ne kelljen a nyomorban létezni, hogy rakosgathassuk össze két családnak a gazdasági, anyagi erőforrásait is, még így se lesz sok, de egyedül szinte életképtelen vagyok, mondhattuk 60-80-100 évvel ezelőtt, akkor legalább össze kell fogni, sőt, még ketten se vagyunk nagyon életképesek, legalább van két nagy család mögöttünk. Na, úgy azért csak lesz mit enni, inni. Na, azért csak akkor fedél nélkül nem maradunk, mert azért valahol csak befogadnak majd a rokonság körében. Tehát mások voltak az elemi igényeink, szükségleteink, vágyaink, ezek voltak előtérbe, ezek sokkal elemibbek voltak, és az ehhez kapcsolódó félelmek is mások voltak. Most másfajta vágyak kerülnek előtérbe, például a boldogság utáni vágy. Hogyha valaki azt mondja, hogy hát rendben van, nem biztos, hogy nagyon boldog leszek emellett a férfi mellett, de lesz mit enni. Biztonságban leszek, és nem kell aggódnom, hogy a gyerekeim éhen halnak. Vagy nyomorban kell őket felnevelni. Akkor ez egészen másképpen fogja meghatározni azt, hogy hogy fogok állni a szenvedélyhez, vagy a szenvedélyességhez.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.